Mi még nagyon fontos, hogy soha nem használtunk tartósítószert. Ugye a somnak magas a savtartalma is, és ebből kifolyólag vannak vidékek, ahol még hőkezelést sem adnak neki, hanem nyersen kiérlelik a lekvárt és teszik az üvegbe. Mi hőkezeléssel készítjük egyébként más azt, amit szerettünk begyűjteni, hanem ott a kert végéből mi meg tudjuk termelni azt a mennyiséget, ami a turistáknak, illetve a családnak elegendő lenne.
Mikor érik a som, és milyen volt a múlt évi somtermésük?
A múlt évben nem volt egyszerű az év, mert óriási volt az aszály. Ugye a kutunkból az összes vizet kilocsoltuk a somra, tudnilik.
Nagyon vízigényes?
Június végétől, ha nem kap vizet, legalábbis a telepített somunk, akkor egyszerűen rászárad a magra a húsa, és felhasználhatatlanná válik. Úgyhogy kőkeményen locsolgattuk a somfáinkat, és hát olyan cirka 2 mázsányi somot tudtunk legyűjteni, ugye augusztus elejétől egészen októberig terem a mi somunk, nincs 2 egyforma somfánk. Ez azért jó nekünk, mert ha egyszerre érne le, akkor nagyon nehéz lenne kettőnknek a feldolgozás. Így meg szép apránként szinte minden napra van egy kis munka a sommal, amivel viszont könnyedén el tudunk bírni. Hozzáteszem azt is, hogy nem csak, hogy érési időbe nem egyformák a sombokraink, somfáink, hanem ízre is és színre is egész különlegesek, tehát van gömb alakútól kezdve egész hosszúkásig, van apróbb szemű, de nagyon édes, van ami nagyobb szemű, kompótnak való som, tehát olyan érdekes, hogy félelmetes, egy nagyon-nagyon változatos populációval rendelkezünk. Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart pounds out of the rhythm. Your beauty blinds vision. If I am not meant for you, why this feeling forces me to say Ami a legfontosabb az összes között, az az, hogy elindítottunk megint egy pályázati felhívást som miniatűrákra. Ezek a miniatűrák tulajdonképpen, hát ugye a méretét tekintve a maximális méret az 16x11 centis álló vagy fekvő kép, vagy relief, vagy dombormű, amit a falra esetleg föl lehet akasztani, de hogyha esetleg plasztika, akkor se haladja meg ennek a méretét. Ennek az az oka, hogy hát ezt el kell tudnunk helyezni, és erre a tornácunk alkalmas. és ugye nem tudjuk még, hogy a pályázatra hány pályázó fog munkát beadni, hát ugye gazdálkodnunk kell a hellyel. Na most ugye azt nem említettem, hogy mindenképpen kapcsolódnia kell az alkotásnak, legyen az akár fotó is, a somhoz, a húsos somhoz. Bármilyen módon, nem feltétlen kell, hogy ott legyen manuálisan is a képen vagy a szoborba a som, de hogy a somról szól, az biztos. És akkor ugye korhatár nélkül ezt a dolgot ugye kihirdettük már, és amiért a legfontosabb, hogy nagyon szűkül a határidő, hiszen a beadási határidő az 2024. 8. hó 15. Tehát addig várjuk a címünkre, a Koltai Házaspár Raktelek Kossuth Lajos utca 49 szám alá a pályaműveket, mert 31-én, augusztus 31-én már a falon kín lesznek, és látogathatja a közönség az egynapos villámtárlatot. Ugye ez nagyon fontos, hogy villámtárlat lesz, tehát itt nincs prolongálás és egyebek. Itt aki erre kíváncsi, az ha odajön, akkor meglátja, fotózhatja, gyönyörködhet, szavazhat, hogy mi tetszik neki a legjobban, de utána bezár a bazár, és nincs tovább, a pályaművek visszaérkeznek a tulajdonosokhoz, és hogyha valaki netán venni akar belőlük pályaműből, akkor majd mi megadjuk a pályázónak a nevét, címét, és velük a bótot megköthetik.
Augusztus 15-öt említett, mint a csommag miniatűrök beadási határideje, de előtte fontos, hogy egy hónappal előtte, július 15-én is van egy határidő.
Bizony.
És akkor is várnak egy versenyre pályaműveket, termékeket egészen pontosan. Mit is lehet erről tudnunk?
Igen, van még egy pályázatunk, hát ez a húsos somból készült termékekről szól. Tavaly is már meghirdettük ezt a pályázatot, hát nagyon hosszadalmas lenne, most elmondom végig a kritériumokat. Ezt a Facebook oldalunkon, a Királyi Csemegék Aktelek Koltai Házaspár Facebook oldalon meg lehet találni a teljes pályázati kiírást. Azt tudni kell, hogy tavaly a pályaműveket itt Akteleken bírálták, és elég szépen érkeztek pályaművek határon innen, határon túlról is, még Lengyelországból is érkezett somecet. És idén is szeretnénk, hogyha beérkeznének, most idén annyi a változás, hogy Aradi Péterék felvállalták, hogy Siófokon lesz a pályaműveknek, illetve hát a beérkezett termékeknek az elbírálása. Ott hoznak létre egy szakzsűrit, és a siófoki címre kell majd postázni, vagy eljuttatni a beadandó munkákat. Illetve mi meg felvállaltunk, mint szervezők, hogy begyűjtjük Akteleken is természetesen a vállalkozó pályázni szándékozóknak a termékeit, és eljuttatjuk időbe természetesen Siófokra. És van egy jó hír a tavalyihoz képest, tavaly volt nevezési díj, idén a nevezési díj ingyenes. Ezt köszönjük meg Aradi Péternek, aki felvállalta, hogy teljesen díjmentesen ezt a egész gyönyörűséget leszervezi és megrendezi.
Tehát ami fontos információ, hogy a második akteleki som ünnep második somtermék versenyére a somtermékeket július 15-én hétfőn 15 óráig várják, és kétfajta címre lehet eljuttatni a somtermékeket, a Somtársaság siófoki címére, valamint a Koltai Házaspár Akteleki portájára.
Így igaz, ami nagyon fontos, hogy minden termékhez szükség lesz egy adatlap kitöltésére, anélkül nem tudnak bírálni, tehát ez nagyon fontos, és még ugye a határidő természetes, az ingyenesség szintén fontos, azt is tudni kell, hogy a portánkon lesz a díjkiosztás, tehát a díjkiosztó ünnepség, okleveleket fognak kapni, illetve támogatóink jóvoltából ajándékokra is számíthatnak.
Minden fontos információt megtalálnak a kedves érdeklődők a Királyi Csemegék Aktelek Koltai Házaspár című vagy nevű Facebook oldalon. És akkor nem marad más hátra, mint hogy a felsorolás szintjén elmondjuk, hogy augusztus 31-én, azon a bizonyos som ünnepen, amely a szombati napon 10 órától kezdődik és 18 óráig tart, milyen programokkal is várják az érdeklődőket?
Hát nagyon gazdag lesz a programunk. Úgyhogy aki vállalkozik erre a rendezvényre, ünnepre, az én szerintem érkezzen időben, mert 10-kor megnyitó lesz, utána természetesen kihirdetjük a verseny eredményeit. Közben ugye a kiállítás is megnyílik, lehet a tornácunkon gyönyörködni a beadott miniatűrökbe. Aztán megindul egy zarándoklás, hogy hány alkalommal a napközben, az attól függ majd, hogy hány érdeklődő lesz rá, de egy öreg somfához kell elzarándokolnunk falunkba. Egy magánportán áll egy olyan több mint 100 éves somfa, aminek a törzsátmérője 117 centi jelen pillanatban, amikor utoljára megmértük. 3 mázsa somterem egy fáról, ezzel gazdagították ugye a szilvapálinkájukat, hozzáteszem, meg készült a finom somszörpjük, és ami nagyon fontos, hogy azok a jányok fogják ehhez a fához elkalauzolni az érdeklődőket, akik itt születtek ezen a vidéken, a portán, illetve akteleken, és mindent tudnak, ami ezzel kapcsolatos, akár legyen az örömhír, akár legyen az egy gyerek számára kevésbé, úgyhogy egy nagyon gazdag kirándulásra lehet számolni, de közben emlékfát is fogunk ültetni a nap folyamán, aminek 13 órára tűztük ki az idejét, de ez változhat valószínű, mert a sűrű program miatt ugye itt egy fahasogató verseny is lesz, amit nem említettünk, hogy itt is szükséges volna regisztrálni a Facebook segítségével. 13 tölgy kuglit kell felhasítani karvastagságúra, és a fatárolóba leszállítani időre, minőségre és egyebekre tekintetre, és a plusz egy, ami nem fél, hanem egész, az egy kicsit csomósabb, egy kicsit nehezebb változat. Hát ez lesz a versenyben ugye a, hogy mondjam, a koronázása ennek a dolognak. Tudnélik, itt lehet pluszpontokat szerezni jócskán, illetve hát lehet pontokat veszíteni, aki azt mondja, hogy ezt nem vállalja be. Mert hát ember legyen a talpán, aki ezt megcsinálja, és hát ugye itt tulajdonképpen arra gondoltunk, hogy mutassa meg városi, falusi, hogy ki a legény a gáton, úgyhogy bizonyítsuk be, hogy ki az, aki a legjobban érti ezt a fahasogató mesterséget. Arról se szabad megfeledkezni, hogy lesz itt menet közben folyamatosan kézműves helyi termékek vására, lesz itt gyermekfoglalkoztatás, ismét itt lesz Zabari Judit, a gyerekekkel ültetgeti a palántákat, nemzeti parkunk, aki messze menően támogatja rendezvényünket, Zöldszigetről gondoskodik, egy kicsit a környezeti nevelés is természetesen szem előtt kell, hogy legyen, hiszen nemzeti parkban vagyunk. Moha Relaxot is újra nyitunk, hát persze ez az időfüggvénye is. Kísérő programként újra sompolyoghatnak az érdeklődők a hegyoldalba, ez egy vezetett túra lesz, rendezvény a rendezvényben, Piller Enikőnél kell majd jelentkezni. Szintén a Facebookon kim van a telefonszám, ahol erre a túrára lehet jelentkezni. Úgyhogy a lényeg az, hogy azt hiszem, hogy egy nagy család, ha eljön, lehet, hogy be kell osztani úgy a programot, hogy mindenki lásson valamit, és majd este megbeszélik a látottakat, meg kicserélik a fényképeket, meg megnézegetik a fényképeket, mert hát próbálunk azért kitenni magunkért. Persze itt is lesz nagyon jó kis zenei aláfestés, hogy senki egy percre se unatkozzon, vagy hát ha hal valami olyan nótát, ami egy régi kedvenc esetleg, és jé, előkerül. Amit viszont nagyon fontos tudni, hogy ez egy olyan rendezvény, ami nem kíván smokingot. Tehát itt bárki jöhet olyan ruházatba, akár egy sportruházatba is, amiben jól érzi magát. Szabad ég alatt, a jó Isten szabad ég alatt, ége alatt lesz szinte minden, tehát esőre is lehet számítani, valamennyi esővédelem van, de az, hogyha sokan vagyunk, persze, hogy kevés lesz. Törülközőt is érdemes hozni, aki a mohába nem akar lefeküdni, csak plédre, az hozzon a hón alatt egy plédet, tuskókra fogunk üdögélni, a tuskókat mindenki oda talicskázza, ahol neki jól esik, és ahol éppen annyi személyre le tud gurogatni, rakni pár darabot. Tehát minden része a rendezvénynek tulajdonképpen a természet lágy ölén és a természet adta legegyszerűbb módon lesz kivitelezve. Ennek ellenére az a tapasztalatunk, hogy ez mindenkinek tetszeni szokott.
Fontos információ tehát, hogy a második akteleki som ünnep augusztus 31-én szombaton 10 és 18 óra között várja a kedves érdeklődőket. Az önök portáján, akteleken a Kossuth Lajos út 49 szám alatt. A belépés a regisztráltaknak ingyenes, a regisztrációi határideje augusztus 21, ezt a regisztrációt pedig az info@erdeigomba.hu internetes címen tehetik meg, valamint kapcsolódik két verseny is az eseményhez, a második akteleki som ünnep második som termékének versenyére. A nevezési határidő július 15-e hétfő 15 óra, a som mag miniatűrök versenyére pedig augusztus 15-éig várják a pályaműveket. Elmondtunk minden fontos információt, de akikben felkeltettük az érdeklődést, bővebben tájékozódhatnak a Királyi Csemegék Aktelek Koltai Házaspár című vagy elnevezésű Facebook oldalukon. Fontos információ még számunkra az, hogy rádiónk a Szent István Rádió média támogatója és partnere mindkét eseménynek, tehát a sivatagok égkövei, valamint az akteleki som ünnepnek is. Csak invitálni tudjuk a kedves hallgatókat. Mi így teszünk, mi ott leszünk, remélhetőleg ezeken a programokon tudósítunk is róla. Ön pedig arra kérem, hogy invitálja a kedves érdeklődőket a második akteleki som ünnepre.
Isten áldja a Szent István Rádió hallgatóságát, én arra szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy ha úgy gondolja és érdekli az, ami most itt egy nagyon rövid dióhéjba elhangzott, jöjjön és nézze meg, hallgassa meg, ha esetleg ennél többre képes és van kedve, vagy van otthon egy kis somszörpje, somlekvárja a spejzában, és azt nem a családdal akarja az összeset megetetni, megitatni, küldje el, hát ha kap egy gyönyörű oklevelet, és hát ha megtapsolhatjuk közösen, hogy milyen gyönyörű munkát végez, és milyen fantasztikus az, ami tulajdonképpen a somban rejlik, és a gazdájába, aki megszelidítette és üvegbe tette.
Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Gábornak, a második akteleki som ünnep ötletgazdájának, főszervezőjének. És köszönöm szépen önnek és kedves feleségének, Krisztinának azt az áldozatos munkát és szolgálatot, amit már évek óta akteleken végeznek. A jó Isten áldása legyen további életükön és munkájukon.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Isten áldja a hallgatóságot.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatkozó beszélgetést hallhatnak Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatójával. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Lantos Krisztinát, a Római Magyar Akadémia új igazgatóját.
Én köszönöm a lehetőséget erre a mai beszélgetésre. Ez az első alkalom, hogy nyilatkozik nekünk, és nem olyan régen vette át az igazgatói posztot itt a Római Magyar Akadémián. Ön az első nő az akadémia közel 100 éves történetében.
Igen, ez így van, és ez egy nagy lehetőség is, és ugyanakkor egy nagy felelősség is, mert az elsőtől mindig többet várnak, mindig másképp néznek rá, mindig egy óriási várakozás előzi meg, és meg kell mondjam, hogy én magam is így gondolok saját magamra, hogy nagyon, nagyon fontosnak tartom egyrészt a női szerepet ebben az igazgatói pozícióban, nagyon fontosnak tartom a 21. században a női szerepet, és egyébként a magyar-olasz kapcsolatokban nagyon fontosnak tartom Rómát, tehát hogy ez olyan többszörös felelősség, és egy olyan óriási kihívás, aminek egyrészt nehéz nekiugrani, át kell gondolni, hogy az ember mit is szeretne, másrészt pedig óriási örömmel teszi meg az embert, mert ilyen lehetőség csak kevés alkalommal adódik az ember életében.
Szeretném, hogyha egy kicsit bemutatkozna a Vatikáni Rádió hallgatóinak, hogy közelebb kerüljön hozzájuk azáltal, hogy akár a családi indítatásairól, vagy korábbi munkáiról mesél nekik.
Én Jászberényből származom. Nagyon fontos számomra, hogy én egy jász közösségben, a jász emberek között nőttem föl. A szüleim egyrészről édesapám egy kis nemesi családból, gazdálkodó családból származik. Nagyon fontos volt számukra a vallás, nagyon fontosak voltak a vallási közösségek, ahova jártak. És a nagyanyámnak emlékszem, hogy a háború túlélése szempontjából, annak a borzasztó élménynek a feldolgozása szempontjából különösen fontos volt az egyház. Az apai nagyanyámról beszélek. Az anyai nagyanyám és nagyapám, ők is jász emberek voltak. Mind a kettőjük számára nagyon fontos volt a család, nagyon fontos volt az az összetartó közeg, hogy összejöjjünk, hogy a falusi búcsúk alkalmával, hogy a születésnapok, a névnapok alkalmával találkozzunk. Én ebben a környezetben úgy nőttem föl, hogy közben a szocializmus zajlott körülöttünk. Gyerekként az embernek nagyon nehéz felfognia azt, hogy elmegy a templomba, de az iskolába már nem beszélhet róla, vagy keveset beszélhet róla. Hogy az esküvőket úgy tartjuk meg, hogy egy másik faluban, egy másik templomban, hogy ne legyen nyilvánvaló, hogy egyházi esküvő történik. De ettől függetlenül nekem nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt, és nagyon szerencsés voltam, mert nagyon szerető családba kerültem bele. És ezek az értékek, amit én otthonról hoztam, ezek a mai napig megvannak bennem. Ha mi családunk összejön, a Lantos család, akkor ott 75-en vagyunk, ott vannak az unokaöcséim, az unokahúgaim, a nagybátyáim, a nagynénéim, és tulajdonképpen ebből a közegből, a jász embereknek az elvárási szintjéből gondolom én, hogy elértem azt, amit eddig elérhettem, mert van egy nagyon fontos jász mondás nálunk, hogy mert ami tegnap elég volt, az ma már nem, és ami ma elég, az holnap már nem lesz az. Tehát mindig a folyamatos teljesítményre sarkalt bennünket ez a mondás az egész családomban, mindig szerettünk volna teljesíteni, hogy a jászok azok erős, kemény emberek. Ahogy bekerültem az egyetemre, egyébként nagyon érdekes, hogy pont a jászok szabadság vágya vitte engem a Fideszbe, az egyik legfiatalabb alapító voltam Jászberényben, és gyakorlatilag utána én azonnal bekerültem az önkormányzati világba, 19-20 évesen én önkormányzati képviselő voltam Jászberényben, az önkormányzati és sportbizottság tagja, az ügyrendi bizottság elnöke, úgyhogy beleértem rögtön az jogi egyetemi éveim alatt, a gyakorlati jogot is végigcsináltam, mert a közigazgatást együtt tanultam meg, mondhatjuk így, a rendszerváltással. Aztán az egyetemi éveket követően nagyon szerettem volna megmutatni, hogy én nem csak a saját közegemben érhetek el valamit, hanem idegenben, ahol engem nem ismernek, ott is. Úgyhogy elmentem Budapestre ügyvédjelöltnek egy teljesen ismeretlen ügyvédi irodába, ki nemzetközi joggal foglalkozott, nyelveket kellett beszélni, polgári joggal foglalkozott, de büntető joggal is. Úgyhogy én a kezdeti éveim alatt bizony jártam a börtönökbe, jártam a gyűjtőkbe, és ott megismerkedtem azzal a furcsa világgal, ami az elítélteknek vagy a gyanúsítottaknak a világa. És hát valahogy éreztem, hogy már akkor is, hogy ez a segítés, az odafigyelés, az emberi jogok, azok nagyon fontosak számomra. Éppen ezért a Martin Luther King Egyesületben is dolgoztam önkéntesként, már az egyetemi évek után rögtön, ahol a Magyarországra érkező olyan menekültekkel kellett foglalkoznunk, akik nem találták meg a jogaikhoz vezető utat. Valós menekültekről beszélünk, háborúzónából érkező szerencsétlen emberekről, akik elindultak Európába, és otthonra találtak sokan Magyarországon. Aztán ösztöndíjasodtam a Madame Mitterrand alapítványnak, úgyhogy eltöltöttem egy rövid időt Írországban is, És aztán a bankszektorban kezdtem el bármilyen furcsa dolgozni, és a pénzügyi joggal foglalkozni, és rövid időn belül így a rendszerváltás környékén leasing szakértő lettem, és aztán folytattam egy jó 10 évet, dolgoztam a Dévu Bankban, dolgoztam a Magyar Nemzeti Bankban, dolgoztam a Volksbankban, és dolgoztam az Általános Értékforgalmi Bankban, aminek én a vezetői létem, a vezetői felfogásom, az erőmet köszönhetem, mert egy olyan mentorom volt ebben a bankban, aki megtanított az élet alapvető vezetői képességeinek a tiszteletére és tudására. Rengeteget tanultam arról, hogy egy munka, egy vezetői lét az nem arról szól, hogy csak irányítok, hanem arról, hogy bizonyos részleteket jobban, szebben tudok megcsinálni, mint a kollégáim, de aztán, amikor képes vagyok rá, hagyom, hogy jobban és szebben a kollégáim csinálják meg ezt. És aztán a bankélet mellett még mindig dolgozott bennem ez a segítési vágy, és a Schneedberger Ferenc meghívott magához, hogy az alapítványában legyek kuratóriumi elnök. Hát először úgy tűnt, hogy ez egy kis munka lesz. Aztán kiderült, hogy komolyan bele kell menni a tehetséggondozás alapjaiba, elméletébe, a roma tehetséggondozás sajátosságaiba, a fiatal roma tehetségeknek az akadályozó tényezőit meg kellett igazán mélyen ismerni, úgy, hogy ne a saját kispolgári szememmel értsem őket meg, hanem az ő saját gondolataikkal és a saját vágyaikkal és az akadályaikat megértve tudjak segíteni. Az unoka öcsém, ő a Máltai Szeretett Szolgálat roma programjainak a vezetője, és ő tanított meg engem arra, hogy nem lehet úgy fordulni más rétegekhez, hogy a saját értékrendemet veszem csak figyelembe, hanem meg kell érteni őket mélyen, és akkor lehet csak szépen és jól segíteni. És ugye az élet az mindig olyan, hogy az egyik lehetőség adja a másikat, és a központ, talán a központnak a sikere kapcsán, amit én 6 évig ingyen és bérmentve önkéntesként vezettem, talán ennek a sikernek a kapcsán jött az a gondolata az akkori ifjúságért és tehetségpolitikáért felelős államtitkárnak, Novák Katalinnak, hogy meghívjon engem arra, hogy hozzuk létre Magyarország zászlós hajó tehetség központját, amit hangsúlyoznék, hogy nem tehetségkutató, hanem tehetségközpont, úgy hívták, hogy Nemzeti Tehetségközpont, és tulajdonképpen arra volt hivatott, hogy Magyarország tehetségstratégiáját segítse, kidolgozza, programokat találjon ki, vezesse a legnagyobb programokat, nemzetköziesítse ezt a gondolatot, és megmutassa azt, hogy mi a különleges abban, amit mi magyarok tehetséggondozásnak hívunk, vagy amit erről gondolunk. És tulajdonképpen az az igazság, hogy így a munkám során folyamatosan rá kellett jönnöm, hogy számos dologban mi magyarok vezetők vagyunk. Akár a romákkal való programoknak a vitelével, akár a tehetséggondozással. Van valami különleges magyar szemlélet, és hát eszméletlenül büszke voltam rá, hogy én ennek a munkának a része lehetek, és vezethettem és kitalálhattam olyan programokat, amik abban az időpontban, amikor csináltuk, akkor nem léteztek máshol a világban.
Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatónőjével beszélgetünk, aki eddig megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival azt a hátteret, azt a családi, illetve szakmai hátteret, ami eljuttatta őt odáig, hogy most ő igazgassa az akadémiát. Kicsit szeretnénk erről is hallani, a felkérésről, hogy hogyan is került ide az akadémiára, illetve arról, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve.
Csák János miniszter úr kért fel arra, hogy foglalkozzam a kulturális diplomáciával. Később Rómát is, mint célállomást hozta föl, és azt kérte tőlem az első pillanattól kezdve, hogy stratégiai gondolkodásként tekintsek erre az állomáshelyre, ne kultúrházként, ne csak kulturális intézményként, hanem olyan intézményként, ami a magyarságot teljes egészében képes megmutatni. Képes megmutatni és pozitívan megmutatni azt, hogy kik vagyunk, honnan érkeztünk, miért úgy gondolkodunk, ahogy gondolkodunk, mik voltak az eddigi sikereink, honnan erednek a gyökereink, és azt kérte tőlem, hogy mutassam meg, hogy mi az, amit mi tudunk adni Európának, mi az, amit mi tudunk adni az olaszoknak, és aztán élvezzük azt is, amit mi kaptunk az olaszoktól, és mutassuk meg otthon, hogy mit hozunk haza, amikor külföldön vagyunk. vagyunk. 26 kulturális intézet van, ebből kiemelt szerepet tölt be Róma, nem csak azért, mert az egyik legrégebben alapított kulturális intézet Collegium Hungaricum, hanem azért is, mert az olasz és a magyar nép barátsága, kapcsolata, akár az egyházi téren, akár az államalapítási téren, akár politikai téren nagyon fontosak voltak. Úgyhogy én egy stratégiai meetinggel kezdtem, de mivel csapatban gondolkodom, nem egyedül csináltam, hanem az itteni kollégáimmal. Két napot töltöttünk el azzal, hogy megvizsgáljuk egy kicsit multinacionális szemmel magunkat, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mik az előnyeink, mik a hátrányaink, mire vagyunk képesek, és hogyan akarunk előre jutni, és esetleg tudunk-e olyan programot kitalálni, amivel így közösen nyomot hagyunk Róma életében, és tudunk olyat tenni, amire emlékezni fognak. Gerevics Tibor, az eredeti alapító, az egy óriási formátumú ember volt. Valószínűleg, hogy amikor megalapította ezt az intézetet, ő nem tudta, hogy az ő tudása, mestersége, művészete 100 év múlva is ilyen hatást kelt majd, de mégis azzal a hittel jött be, gondolom én minden nap, hogy a művészeteket támogatja, a történelmet támogatja. Mi is arra gondoltunk, hogy igyekszünk úgy hozzáállni ehhez a munkához, hogy 100 év múlva talán majd úgy tekintsenek ránk, hogy egy újabb lendületet adtunk, és amíg Gerevics a 20. században indított el, azt mi a 21. században újraindítjuk, egy restartot csinálunk, és abban bízunk, hogy olyan programokat tudunk hozni, olyan területekre tudunk koncentrálni, amivel ezt a célt elérjük. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy modern szemléletet hozzunk be. Nagyon fontos a kommunikációnak a szerepe, hiszen a mai világban annyik vagyunk, amit látnak belőlünk. Nagyon fontosak a közösségek. Nagyon fontosak az, hogy azokkal az olasz emberekkel, akik a magyar kultúrát fontosnak tartják, a hungarológusok, a nyelvészek, a lektorok, a tudományos kutatók, velük tartsuk a kapcsolatot és erősítsük ezt a kapcsolatot. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan új tudományágakat is hozzunk be, amik a mostani időben tartanak már érdeklődésre számot, így hát lesz például mesterséges intelligencia konferenciánk is, mesterséges intelligencia és egyház és vallás szerepet körbejárva. De vannak olyan hagyományos programjaink, például az ösztöndíjasak kiállítása, amit nem szabad elhalasztani, nem szabad róla lemondani, annak új erőt kell adni, és modernizálni kell, hiszen ez egy 100 éves hagyomány, a római iskola kialakulása, ennek az iskolának a művészettörténeti hatása annyira erős, hogy ezt egész egyszerűen nem lehet nem komolyan venni és folytatni. Úgyhogy most tárgyalásokat folytatunk a művészekkel, az ösztöndíjasokkal, és keressük azokat a módokat, amit a 21. századi módszerekkel tudunk nekik segíteni.
A vallási kapcsolatokat is említettem. Rómában sok ponton kapcsolódik Magyarország, egyrészt a Szentszékhez, illetve hát a konzulátus, nagykövetség, Pápai Magyar Intézet, és még a Szent István Ház is mind-mind arról mesél, hogy mennyire fontos Róma a magyaroknak. Terveznek-e együttműködést a Szentszékkel?
Nagyon fontos a Szentszék. Már az idei évben is több olyan programunk volt, ahol a vatikáni könyvtárból tartottak nekünk előadást, vagy magyar kutató vatikáni kutatásait mutattuk be könyvpublikáció formájában. Egy kiváló esemény volt magasrangú egyházi résztvevőkkel. Egy fantasztikus beszélgetési este arról, hogy a vatikániak hogyan látják a magyarokat. Természetesen kihagyhatatlan az egyházi és a szentszéki együttműködés. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy nagyon jó a kapcsolatunk minden nagykövettel, aki Rómában van. A Vatikánban elhagyhatatlan a Szent Év, hogy legyen együttműködés. Jelen pillanatban kialakítás alatt vannak olyan programok, amik véleményem szerint nagyon, nagyon erősek és nagyon szépek lesznek, de mivel ezekre még a jóváhagyásra várunk, ezekről egyelőre kevesebbet lehet beszélni. De ebből a szempontból is megkerülhetetlen a Római Magyar Intézet, hiszen hogyha valaki Rómában egy kiállítást szeretne szervezni, akkor 2025-ben, amikor óriási mennyiségű zarándok érkezik ide, nagyon boldogok leszünk, hogyha bármilyen felkérésre mi kinyithatjuk a kapuinkat, és ebben a témában akár a Szentszékkel, akár a Szentszéki Nagykövetséggel, akár a hazai szervezetekkel, múzeumokkal tudunk együttműködni, és megmutatni azt, hogy miért is különleges a magyarok helyzete, a magyarok gondolkodása 2025-ben a Szent Évben.
Most a Szentszékről beszélünk, Ferenc pápa pápasága alatt a nők kezdenek előtérbe kerülni egyre inkább, tehát a Vatikánon belül is már nagyon sok vezető pozícióban találunk nőket. Egy kicsit most ezt tükröződik itt a Római Magyar Akadémián is, hogy a világ elindult ebbe az irányba, és ő például azt szokta mondani, hogy vannak olyan területek, amelyekben a nők kifejezetten jobbak is a férfiaknál, legyen az intuíció, vagy például a közösség teremtő erő az, hogy csapatban gondolkodnak, amire az igazgatónő is utalt. Ebből a szempontból milyen reményei, várakozásai vannak?
Tegnap volt szerencsém találkozni őszentségével, a Szentatyával, és egyébként nagyon érdekes, hogy ezt kérdezi, mert én pont erre a munkára kértem az ő áldását. Nagyon fontos számomra az, ahogy ő ránk tekint. Nem csak nőkre, hanem úgy is, mint a modern kor embereire, úgy is, mint anyákra, úgy is, mint testvérekre, úgy is, mint emberekre, mert a nők szerepeit én nagyon fontosnak látom, de ugyanolyan fontosnak látom azt, hogy a nők és a férfiak szerepét együtt értelmezzük, és egymást segítsük. Önmagában nő, önmagában férfi sokkal nehezebben ér el sikert, mint együttesen egymást tisztelve és egymást elfogadva. Lehet, hogy vannak olyan női tulajdonságok, amelyek, ahogyan is mondta, erősebbek, akár az intuíció, egyetértek, akár a közösségépítés, abszolút egyetértek, valószínűleg azért, mert mindnyáján szeretnénk egy picit otthon teremteni, és hogyha megérkeznek hozzánk, akkor azt szeretnénk, hogy a vendégeink, a családunk otthon érezzék magukat. És ezért nincs ez másképp egy intézmény életében sem. Azt szeretnénk, hogy a vendégeink, az ügyfeleink, a látogatóink, a koncerthallgatók, a kiállítás látogatók, azok otthon érezzék magukat, és azért érezzék otthon magukat, hogy legyen kedvük visszajönni, legyen kedvük újra hallani rólunk, legyen kedvük újra a magyar kultúrába elmerülni, és azt a sokszínűséget felfedezni, hogy annyira sokszínűek vagyunk, hogy nem elég, hogyha egyszer eljönnek ezek a látogatók, többször kell eljönniük. Egyrészt gondolom, hogy az olasz közönség nagyon sokszor azért jön el először, mert ez a csodálatos épület, ez az olasz kultúrának is egy olyan remek műve, egy olyan ikonikus helye, ami megkerülhetetlen, hogyha Rómában a Via Giulián végig sétál valaki, mi vagyunk az egyik legszebb ház. Nekünk van a legszebb kertünk, nekünk van a legszebb kilátásunk a tetőteraszunkról, nekünk vannak a legszebb Borromini freskóink véleményem szerint, de aztán mikor ide valaki bejön, jó lenne, hogyha azt érezné meg, hogy itt ebben az olasz falakkal körülvett térben, kulturális térben valami különleges képes történni, és ez a különleges az, amit a magyar kultúrával tudunk elhozni.
Én ehhez nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy megosztottam mindezt a Vatikáni Rádió hallgatóival. Mi be fogunk számolni ezekről az eseményekről, és izgulunk, reméljük, hogy sikeresek lesznek a Szentszékkel közös kezdeményezések is.
Nagyon szépen köszönöm, és fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy mindig érdemes nézni, hogy milyen kiállításaink vannak, és most például lesznek olyan kulturális bemutatóink a Hungarikum kiállítással, ahol mindenki családdal is érdemes jönni, mert a puskáslabdától kezdve a tiszavirágzáson át, a törkölypálinkán keresztül a zsolnai porcelánig, tehát apa, anya, család, gyerekek, nagymama, mindenki találhat olyat, amivel egy kicsit belekóstolhat, és egy picit megérezheti azt, hogy miért különleges a magyar kultúra.
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatójával készült beszélgetésünket hallották. Ezzel vasárnapi adásunk véget ért, köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
nap verse. Keresztúri Dezső. Tanács. Ne gyűlölködj! Szerest fele barátodat, akár te magadat. Vagy győzd meg szíved, bocsáss meg neki, akár ha üzleti számításból. Tudhatnád, mennyi örömöt mérgez meg az örök irítség, sértődés, rossz emlék, felúszult dű, folytó árnyú múlt. Ne bénítson hűtlenség, méltatlanság, mint felfakadt vád. S bár vérzősebb lehet az árulás, emlék legyen, ne más. Előre nézz, csak azt edd, ami jó maradt. A többit a dögmadarak.
Keresztúri Dezső Tanács című versét Blaskó Balázs mondta el. Keresztúri Dezső Széchenyi díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Zalaegerszegen született 1904. szeptember 6-án. Tanulmányait ötvös kollégistaként a budapesti, a berlini és a bécsi egyetemeken végezte. 1928-ban szerzett magyar-német szakos tanári diplomát. 1929 és 36 között a berlini egyetem magyar lektora, a Magyar Intézet könyvtárosa volt. 1936-tól 45-ig az Eötvös József kollégium magyar tanára volt. 1937 és 43 között a Pester Lloyd című német nyelvű napilap irodalmi, majd kulturális rovatvezetőjeként dolgozott. 1945-ben a Budapesti Egyetem magántanára és a Magyar Írók Szövetsége alapító tagja volt. 45 és 47 között a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- és közoktatásügyi miniszter is volt. 45 és 48 között az Eötvös József kollégium igazgatójaként működött. 45 és 50 között a Nemzeti Parasztpárt tagja volt. 48 és 50 között a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosa volt, és 1950-től nyugdíjba vonulásáig 1971-ig az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos főosztályvezetőjeként dolgozott. 1971-ben vonult nyugdíjba. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 1988-tól a Veres Péter Társaság tiszteletbeli elnökségi tagjává is megválasztották. 1994-től pedig a PEN Klub tiszteletbeli elnöke is volt. Keresztúri Dezső 1996. április 30-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Jézusunk, add, hogy a mi lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.